Köszöntöm, hogy ezeket szervusztok. A mai vendégem Polgár Zsuzsa, világbajnok sakkozó. Az első nő, aki versenyen szerezte meg a nagymesteri címet férfiak között. Emellett sikeres sakkedzői pályafutása is volt. Tavaly a sakktörténelem legjobb női edzője kitüntetést kapta meg. Sokak számára emlékezetes lehet, hogy a legendás polgárlányok legidősebbjeként hogyan követelt a férfi versenyeken helyet magának, húgainak és végső soron az összes női sakkozónak. Erről mesél frissen megjelent életrajzi kötetében, Lázadó királynő, ez a címe a kötetnek, amely már kapható a könyvesboltokban, illetve a kiadó a Gabó oldalán keresztül is, tehát online is meg tudjátok vásárolni. Most látogatott vissza az Amerikából azért, hogy bemutassa a kötetet, és vállalta azt, hogy interjút ad a Partizán számára, úgyhogy most vele fogunk majd beszélgetni. De előtte egy gyors szolgálati jellegű közlemény, elindult a Közös Dolgok új évada Lakner Zoltán szakpolitikai műsora. Két hetente lehet látni szombatonként a csatornán. Ebben a műsorban alapvetően olyan a magyar társadalom hétköznapjait meghatározó szakpolitikai kérdésekről beszélget Lakner Zoltán meghívott vendégeivel, illetve az ott ülő civilekkel, amelyekről fájdalmasan kevés szó esik egyébként a hazai nyilvánosságban. Az első adás már meg is tekinthető a csatornán, ahol a családpolitika kérdését járta körbe Szikra Dorottya meghívott szakértő és közönsége Lakner Zoltán. Most nézzük meg a műsor beharangozóját, utána pedig kezdődik az interjú Polgár Zsuzsával.
A Tisza kormány az adócsökkentés kormánya lesz.
Hogy Magyar Péter bevezetni a Tisza adót.
Szociális bérlakásépítésbe kezdünk.
Saját otthon.
Csak a nőknek jár. A 40 év utáni nyugdíj be fogjuk vezetni a férfiaknak is.
Két gyermeket vállalt édesanyán. Élethosszig tartó adómentessége.
Sárból próbálok várat építeni.
A GDP emelkedését, ami gyorsulni fog.
Ömlenek ránk a fenyegetések és az ígéretek. Ez a kampány bebizonyítja, számít, milyen víziót kínálnak nekünk. Ebben a műsorban arra vállalkozunk, hogy megvilágítsuk a választási szlogenek mögött, milyen valódi szakpolitikai elképzelések állnak, és hogy együtt, közösen gondolkodjunk arról, mi milyen Magyarországot szeretnénk. Szeptember 27-én visszatérünk, hogy rendet tegyünk végre közös dolgainkban.
Közös dolgok Lakner Zoltánnal szeptember 27-től két hetente a Partizánon.
Tehát, hogy említettem, az első adás már elérhető a Partizán csatornán, csekkoljátok majd azt is, de most maradjatok itt velünk, hiszen Polgár Zsuzsával fogok majd beszélgetni, akit köszöntök is az adásban. Szervusz Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk.
Szervusz, és köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Ez nem egy életút interjú, de hogyha életút interjú lenne, akkor sem azzal intenem, hogy mi az ősélményed a sakkal kapcsolatban, mert ez eléggé jól dokumentált az életedben. 4 éves korodtól kezdődően igazából meghatározó módon jelen van az életedben. Úgyhogy inkább arra lennék kíváncsi, egyáltalán van-e olyan emléked az életedről, amikor a sakk még nem volt jelen a hétköznapjaidban?
Igen, van, amikor egyedül voltam otthon a édesanyámmal, ugye én vagyok a legidősebb a 3 polgárlányból, akkor még nem voltak a ugaim. Babáztam, főzőcskéztem, mint egyéb hasonlókorú kislányok lették, úgyhogy csak teljesen normál életem volt a sakk előtt.
Készültük egy rövid híradó részlettel, mert valószínűleg az idősebb nézőink számára vannak képi emlékek arról, amikor még kislányként föltüntetek a nyilvánosságban. Itt ez a részlet sok mindent megmutat a legendás korszak indulásából. Itt ugye itt gyakorlatilag két híradó részletet vágtunk össze. Az elsőben mindhárman benne vagytok a testvéreiddel, a másodikban pedig a húgaid, Zsófi és Judit láthatóak, és édesapád is föltűnik, úgyhogy nézzük meg ezt a részletet, és aztán akarlak erről kérdezni.
Jó.
3 a kislány. A 17 éves Zsuzsi, a 11 éves Zsófi és a 9 éves Judit. Ők a polgárlányok, akik ma délután a közalkalmazottak szakszervezetének székházában szimultánra vállalkoztak meglett felnőtt férfiak ellen.
3-at vesztettem és 1 döntetlen 17 táblán.
15-ből 8-at nyertem, 5-öt vesztettem és 2 döntetlen.
20-D2.
20-D6.
20-D4.
Futó G7.
Bocsás, hadd szakítsunk egy pillanat ezt a játékot. Hogy a csodába lehet? Hogy csináljátok? Te itt magad előtt látod, hogy mászom előre, hogy hol a sakktábla?
Igen.
Tényleg? És te is, Judit?
Igen.
ami szerintem kifejezetten izgalmas és tanulságos, nagyon sok minden más aspektus mellett a ti családotunk a történetében, az annak a fölismerése, amit édesapád nagyon tudatosan hangsúlyoz, hogy bárkiből lehet zsenit nevelni. Tehát nyilván tök könnyen kiászhatta volna azt a kártyát, hogy ti született tehetségek vagytok, született zsenik vagytok, de nagyon tudatosan a legelső pillanattól kezdve a nevelés, a környezeti behatás jelentőségével magyarázta a ti egészen kivételes sikereiteket. Szóval nagyon érdekel, hogy egyáltalán mit gondolsz a zseni kultusz magyarázatáról, egyáltalán a zseni kategóriát, mint leíró jelenséget a kiemelkedő tehetségekre, mennyire tartott helytállónak, kártékonynak, nem tudom, mi a viszonyulásod igazából hozzá?
Hát az első kérdés szerintem maga a szónak a fogalma, mert ugye a társadalomban sokszor azt automatikusan úgy veszik, hogy az egy vele született sajátos képesség vagy sajátosság, és ugye édesapám ezt nem hitte el, és tanulmányozott nagyon sok sikeres embernek az életútját, legyen az a zenében, a művészetekben, a sportokban, stb., tudományokban, és arra a következtetésre jutott, hogy vannak óriási hasonlóságok azoknak az embereknek az életútjaiban, mégpedig az, hogy nagyon korán kezdtek el foglalkozni azzal a szakterülettel, és nagyon sokat foglalkoztak vele. Tehát egy alapvetően tulajdonképpen egy egyszerű és logikus dolognak hallatszik szerintem, és én is erre vagyok vevő igazából, hogy sokkal inkább a befektetett munka az a fontosabbik része szemben a vele született, vele hozott tehetséghez képest.
Ugye az egész pályafutásod alatt kiemelkedő képességű emberek garmadájával hozott össze az élet. Van-e bármilyen mintázat, amit felfedeztél a környezet és a gyerekkori szocializáció jelentőségét illetően, ami adott esetben végigvonul ezeknél a kiemelkedő sikerű életutaknál?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés végül is, vagyis a válasz összetett, mert mint a könyvben is olvasható, nagyon sok nehézségen kellett keresztül mennünk, különösen igen, nekem és szüleimnek, de ez megtalálható szerintem más nagyon sok híres ember életében is, hogy nem adják könnyen a babérokat, vagy az aranyérmeket. Tehát ez a képesség, hogy a nehézségek mikor jönnek, akkor nem feladni, hanem akkor még keményebben dolgozni és bizonyítani. Talán ez az egyik nagyon fontos közös pont a sikeres emberek életútjában.
Ugye a legtöbb gyerek mellett nincs olyan szülő, aki feltétlenül képes lenne az önfeladásnak arra a gyakorlatára, amire édesapátok képes volt. És nem is feltétlenül azért, mert a szándéka nincs meg, hanem mondjuk például az anyagi lehetőségei ezeket nem biztosítják. Nyilvánvalóan itt jönne be az állam, ami egy fontos funkciót láthatna el a gyermekek nevelésében és képzésében. Nem állunk túl jól, és nem csak Magyarországról beszélek, világviszonylatban igen komoly kihívások előtt áll az az intézményrendszer, amely arra hivatott igazából, hogy nevelje, képezze, tudásokkal feltőkésítse a gyerekeket. De mégis szerinted a ti történetetekből mi az, amit adott esetben egy állami döntéshozónak érdemes lenne megfontolnia, fölismernie, adott esetben elgondolkodnia rajta?
Hát gondolom, hogy van több dolog is, de elsősorban az, hogy, és ez volt az oka, hogy a szüleim azt szerették volna, és sikeresen végül el is érték, hogy magántanuló legyek, hogy úgymond tehetségesebb, vagy előre haladottabb tudású gyerekeket ne kényszerítsék bele abba az átlagba. Tehát, hogy felismerjék, hogyha az olyan gyerekeket, akiknek gyorsabban vág az agyuk mondjuk, vagy már túl vannak azon az anyagon, hogy ne unatkozzanak az osztályba. Tehát, hogy lehetőséget adni, hogy a képességeik szerint olyan tempóba haladjanak jobban, mint amire képesek, ahelyett, hogy bevárni a többieket unatkozás közepette.
Ez egy borzasztó izgalmas dilemma, mert sok szó esik arról, hogy végül is egyébként az integrált oktatás, vagy épp ellenkezőleg akár a tehetségmentén történő szegmentált oktatás, vagy lenne igazából a társadalomnak kívánatosabb. És nagyon sok tanulmány szól arról, hogy valójában a képességesebbnek gondolt gyerekeknek a jelenléte egy adott esetben visszafogóbb környezetben sem feltétlenül probléma abban az értelemben, hogy egy csomó szociális képességet el tudnak sajátítani, a társas együttlétnek a különböző képességeit sokkal jobban képesek lesznek majd működtetni a későbbiekben. Mit gondolsz erről a dilemmáról, hogy szerinted alapvetően az integrált oktatás irányába érdemes fejlesztenie a társadalmainknak az oktatási rendszereket, vagy vannak olyan helyzetek, amikor igenis adott esetben kell, vagy érdemes lehet szegregálni?
Szerintem igen, vannak olyan esetek feltétlenül, ahol érdemes szegregálni, és megadni a lehetőséget azoknak, akik úgymond gyorsabb tempóba tudnak haladni, hogy ne legyenek határok. Tehát ne legyen meg az a határ, hogy na hát ez van mondjuk a másodikos vagy ötödikes osztály anyagában, és akkor hát itt vagyunk. Tehát hagy haladjanak olyan gyorsan, olyan tempóban, ahogy csak szeretnének. És végül is az én életem is valahol erről szólt, hogy megpróbáltak engem beskatujázni a lányok, vagy a nők sakkvilágába, ahelyett, hogy hagyták, vagy támogatták volna azt, hogy én odáig jussak, ameddig tudok. A férfiak között is. Tehát valahol ugyanarról beszélünk szerintem.
Szóval miért érdekes, hogy megengedett személyes szállat, hogy nyilván ilyen képességekben a közelében sem vagyok annak, amit te birtokolsz, de én egy körzeti iskolába jártam, általános iskolába, és egészen bizonyos, hogy az, hogy mondjuk az angol nyelvvel a mai napig küzdök, a közismereti tárgyak közül mondjuk a matematikához hozzászagon sem vagyok képes, ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly, negatívum az ottani képzésnek. De emellett az, hogy ott a körzeti iskolában, ez egy hetedik kerületi iskola volt, nagyon sok szegény családból érkező gyerek volt, hogy voltak cigány osztálytársaim, évfolyamtársaim, hogy olyan élethelyzetekre láttam rá, amikre egyébként nem láttam volna rá a saját buborékomban, azt gondolom, hogy az olyan szinten kompenzálta ezeket a hiányokat, az a munka, amit ma végzek, az nem lenne lehetségesen nélkül, hogy összességében azt gondolom, hogy ha választhatnék is, inkább az integrált modell mellett tenném le a voksomat, mert azt gondolom, hogy a társadalomban való részvételemet sokkal jobban megsegítette ez a tudás, vagy ez a képesség, vagy ez a tapasztalat, amit ott elsajátítottam.
Nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen területen akar az ember sikeres lenni, mint például te abban vagy sikeres, amit te csinálsz. Ilyen szempontból azok a tapasztalatok biztos, hogy nagyon hasznosak lehettek, de ugyanakkor, hogyha valaki egy specializáltabb területen akar kimagasló eredményeket elérni, legyen az a tudományokban, vagy a zenében, vagy a sportban, ott valahol fontosabbak, hogy azokat a területeket amennyire csak lehet mélyen megtanulni, és az ember magáévá érezze. Persze a kommunikáció is, az is mindenkinek nagyon fontos, de nyilván aki mondjuk, akinek ez a karrierje, annak sokkal fontosabb, mint egy sakkozónak, vagy egy úszónak.
És azt soha nem érezted, hogy ugye van ez a nagyon sztereotipikus kezelése a polgárlányoknak. Én emlékszem egyébként gyerekkoromban is, hogy ti voltatok a szinonimái a megnyomorított gyerekeknek, akiket az apjuknak a zsenikultusza hogyan tett tönkre, és felesleges, nem tudom én, teljesítményhajhászásba hogyan vitt bele titeket. Ugye azért ezt azóta szerintem szépen lebontotta a nyilvánosság, tehát nagyon elismerően beszéltetek édesapátokról, jól dokumentált az, hogy azért ő egy kifejezetten szeretetteljes légkört biztosított a számotokra. De érezted valaha hátrányát annak, hogy mondjuk azok a típusú társas helyzetek nem álltak a rendelkezésetekre, amik mondjuk a korosztálytársaitoknak. Tehát akár abban, hogy mondjuk bizonyos helyzetekben hogyan gyakorolod az empátiát, vagy bármilyen más társas viszonyrendszerben kellett-e plusz erőfeszítéseket tenned később, akár felnőtt korodban, mert mondjuk ez kimaradt a gyerekkori szocializációból.
Szerintem abszolút nem, mert mindig megvolt az a társasági körünk, legyen az a sakk klubokon belül, nagyon sok barátom volt mindig, sőt, nagyon sok olyan barátságom van, akikkel mai napig is hazajövök Amerikából, és találkozunk, ebédelünk, jól elbeszélgetünk, stb. Azon kívül ott voltak a szomszéd gyerekek, akikkel játszottam, a rokoni kör, de végül is a sakkon keresztül ott szereztem persze a legtöbb barátomat, és tehát az emberi kapcsolatok megvoltak. Még hogyha kicsit másként is, mint az átlag gyereknek, mert nagyon sok barátom idősebb volt, jó pár évvel, vagy akár felnőttek is voltak. De erre szerintem a szüleim nagyon odafigyeltek, édesanyám különösen odafigyelt erre a részére, úgymond a nevelésnek, és szerintem ilyen téren nem igazán volt gondom soha. Sőt, amikor később a saját sakkiskolámat nyitottam, illetve intézményemet, arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy erre a empátiára nagyon odafigyeltem, és egy teljesen egy ilyen minden gyerekre odafigyelő, úgymond vezetőnek tartottam magam, tehát nem csak arról szólt, hogy most a szicíliai védelem vagy a király indiai, hanem éppen az, hogy az egész embert látni a tanítványaimba, és ez volt szerintem a edzői sikereimnek a titka.
Egyébként ez iszonyú inspirál a könyvedben, hogy erről szerintem Magyarországon aztán végképp nagyon kevés szó esik. Nem tudom, Amerikában ebben jobb a helyzet, hogy nyilvánvalóan alapvetően azok a vezetőképek élnek előttünk. Itt azért a politika is nagyon erőteljesen ráhat arra, hogy hogyan képzeljük el a vezetőt, aki folyamatosan nyomás alatt tartja a csapatát, folyamatosan egyfajta kifejezett presszúrával próbálja kihozni belőlük a legjobbat, és te nagyon határozottan írsz arról, hogy épp ellenkezőleg egy pozitív, megerősítő, végtelen empatikus környezet az, ami igazán képes felszabadítólag és inspirálóak hatni az emberekre.
Igen, abszolút, úgyhogy én teljesen erre büszke vagyok, és mindig is így tanítottam, így vezettem, hogy megértőnek lenni, odafigyelőnek lenni, és a teljes képet nézve, tehát, hogy érzi magát a tanítványom, vagy a versenyző, mert a sok egy nagyon összetett játék, tehát nagyon nem csak a számolásról, a stratégiáról, vagy a megnyitásokról szól, hanem az, hogy a játékos ott tudjon lenni agyilag, és ne zavarja valami, hogy legyen az akármi magánéletbeli probléma, apró betegség, legyen az egy vita valakivel, legyen az nagyon sok minden pessimizmus, nagyon sok minden megzavarhatja az egyébként jól felkészült játékos, tehát szakmailag a tudása lehet jóval magasabb, és de az, hogy magából kihozza a maximumot, én erre próbáltam odafigyelni, hogy azt kihozni a tanítványokból, amikre ők képesek, amikor a legjobbat tudják nyújtani.
Ez világos, de érezted azt, hogy akár mondjuk a sakkvilágon belül is meg kell küzdened azzal, hogy ez a vezetői felfogás, ez az edzői szemléletmód, ez legitimitást nyerjen?
Igen, az biztos, hogy nagyon sok edző nem fektet elég figyelmet arra, hogy a pszichológiai oldalával is foglalkozzon a tanítványaival, és túlságosan elmerülnek a megnyitási analízisekben, vagy a konkrétumokban, ami a sakktáblán folyik. De a sakktáblán kívüli dolgok szerintem legalább ugyanolyan fontosak.
Picit menjünk még vissza a gyerekkorotokhoz. Hosszan írsz arról, és több alkalommal is, hogy a Kádár rendszer Magyarországán milyen hatóság és egyéb hát, talán nem vegzatúra, de minden esetre hátráltatás, akadékoskodás, akadályoztatásban volt módszeresen részletek. De közben érdekelne az is, hogy viszont picit úgy tűnik a történetetek, mint hogyha időtől, tértől függetlenül ez pusztán csak annak lenne az együttállása, hogy édesapátok és édesanyátok szeretetteljes családi közösséget volt képes teremteni, és ebben nagyon tudatosan, módszeresen foglalkoztak a ti képzésetekkel. De mit tett hozzá igazából a te életutathoz a 70-es, 80-as évek kádárizmusa? Vagy hogyan gondolsz erre az időszakra? Ez kizárólag akadálya volt a te érvényesülésednek, vagy van olyan elem, amire azt mondod, hogy adott esetben, ha ez nem játszik szerepet az életedben, akkor lehet, hogy egészen máshogy alakul a te pályafutásod?
Hát nem volt egy könnyű időszak, mint ahogy a könyvben is írom.
Igen.
Nagyon sok ellenségeskedéssel kellett szembenéznünk, bevonták az útlevelemet több évig, úgymond cenzúra volt velem kapcsolatosan, vagy a családunkkal kapcsolatosan sok évig, tehát hogy vagy rosszat, vagy semmit, körülbelül ez volt a médiának a hangvonala, egy-két fair újságírót, vagy támogató újságírót kivéve, de a 95% az úgymond negatív volt, vagy a jó eredményeim elhallgatása volt, vagy lekicsinlése volt. Tehát ez nem volt könnyű. Ez nem volt könnyű pszichológiailag, így utólag visszanézve persze könnyű, hogy így is bizonyítottam, de akkor ezt átélni nem volt egy könnyű dolog. A jó oldala, ha lehet ilyet mondani róla, az volt, hogy valahol kialakult bennem az a vágy, hogy ezeket a negatívumokat én felhasználjam motivációként, hogy bebizonyítsam ezeknek a bizonyos embereknek, vagy vezetőknek, hogy de igenis, én ezek ellenére is ki tudok törni, és nagymester leszek, és világbajnok lehetek.
Ugye valóban lehet tudni azt, hogy az akkori sakszövetség, akkori elnöke Szerényi Sándor volt az, aki hát eléggé válogatott eszközökkel próbált titeket akadályoztatni. Ugye egyébként Kádár János sakkpartnere volt, még külön izgalmas buké ennek az egész történetnek. De hogy volt-e bármi, akár ennek a 80-as évek Magyarországa, Kelet-Európa identitásnak valami olyan eleme, amit később esetleg tudtál használni más versenytársaiddal szemben, amire azt érezted, hogy megismerve az ő történetüket, nekik nem a sajátjuk, neked viszont igen, és adott esetben ez hasznos volt a sakkozói eredményeid szempontjából.
Hát azt is azért persze hozzá kell tenni, hogy azáltal, hogy Kádár János szeretett sakkozni, ezáltal a sakk, mint sport nagyon támogatott volt Magyarországon azokban az időkben, talán jobban, mint most, és talán a foci után második vagy harmadik helyen állt a sakk szerintem támogatásban, megnézettségben. És az a környezet végül is, amiben én felnőttem itt Budapesten, az nyilvánvalóan hozzásegített ahhoz, hogy azokat a sikereket elérjem, amiket elértem, mert a nehézségek ellenére, konkrétan a sakkberkekben azért megvolt az a sakkultúra. Tehát megvolt az, hogy mindenki tulajdonképpen annak idején ismerte, hogy ki az a Portis Lajos, ki az a Szabó László. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nagy kontraszt volt, amikor először kimentem Amerikába, 85-ben. És ugye megint egy, akkor már világranglista első voltam, úgyhogy elég sokat interjú voltak, és meg az ismerősök is, mindenki azt kérdezte, hogy oké, jó, hogy sakkozol, de miből fogsz megélni, mi lesz a karriered, mi lesz a szakmád? És én akkor döbbentem erre rá, hogy valahol milyen szerencsések vagyunk Magyarországon ebből a szempontból, hogy a sakkot tisztelik.
Van társadalmi értéke.
Igen, elismerik, szeretik, a sakkozóknak nagy becsben vannak tartva. Szemben ezzel Amerikában úgy néztek a sakkra, mint egy úgymond egy hobbi, amiből nem lehet jól megélni, és ez valóság is volt tulajdonképpen, hogy nem lehetett jól megélni a sakkból a 70-es években, 80-as években. És tehát logikus volt a kérdésük, de végül is ez egy nagy pozitívum Magyarország javára, hogy a sakk történelme végül is megvan Magyarországnak, kezdve Maróczi Gézától folytatva a mai napig is.
Még mielőtt Amerikába mentél, arról írsz a könyvedbe, hogy 13 éves korodban mekkora élmény volt eljutni Moszkvába, és egyáltalán az orosz sakkultúrával így élőben szembesülni. Írsz arról is, hogy találkoztál a legnagyobb sakkozókkal, köztük Mihály Tallal. Hogyan látod akkoriban Moszkvát? Mennyire értetted meg, hogy mit jelent igazából egy birodalmi fővárosnak a hétköznapjai?
Hát a sakk szempontból egy fantasztikus élmény volt. Bementünk a moszkvai központi sakklubba, ahol találkoztam, vagyis láttam Mihail Botvinnikot, akit a szovjet sakkiskola atyának tartanak. Egyéb más hírességeket is láttam. Láttam a főszerkesztőségét, a szovjet sakkújságoknak, amiket itt olvastunk ugye Magyarországon, és az olyan messzínűnek tűnt, elérhetetlennek tűnt, és hogy ott, hogy itt készítik a eheti számot, vagy az ehavi újságot. Tehát ezek olyan fantasztikus, tényleg motiváló élmények voltak, amit a mai napig nem tudok elfelejteni, és pozitív élmények. Nagyon-nagyon érdekes volt ugye először Moszkvába látogatni, turisztikailag is persze egy érdekes élmény volt, és de hát sok szempontból meg fantasztikus volt tényleg.
És az élmények szintjén, tehát mondom, színek, szagok szintjén, ugye pont most volt lehetősem interjúzni Angela Merkellel, és ő ugye mindig arról szokott beszélni, hogy a Kelet-Németország szürkessége a hétköznapjainak ez a kevésbé vibráló hétköznapjai, ezek milyen deprimálóan tudtak hatni, de hogy nyilván Moszkva azért mégiscsak egy birodalmi főváros volt. Ott is a szürkeséget érezted alapvetően dominánsnak, vagy értek olyan élmények, impulzusok, amelyek mondjuk adott esetben inspirálóan, vagy nem tudom én, a látószögetet tágítóan hatottak?
Hát az az igazság, hogy én 1981-ben, tehát egy évvel előtte Angliában jártam.
Ja, jó, hát akkor
először nyugaton.
Akkor tehát, annak a függvényében...
Igen. Tehát annak a függvényében sajnos nem mondhatom azt, hogy nem volt szürke. És hát sajnos, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországhoz képest is. Tehát én mikor elkezdtem Kelet-Európán belül utazgatni, Csehszlovákiába, vagy Szovjetunióba annak idején, akkor kezdtem el értékelni, hogy hát azért nekünk jó dolgunk van itt tulajdonképpen, mert a boltokban sokkal több a választék, sokkal színesebb Magyarország, Budapest, mint akkor voltak, még a nagy birodalom, ugye, mint a Szovjetunió fővárosa is.
És azt hogy érzékelted, hogy ugye ezt követően indul meg a Szovjetunió felbomlása, és nyilvánvalóan Oroszország úgy volt sok nagy hatalom, hogy közben egyébként hát ennek a bipoláris világrendnek gyakorlatilag az egyik nagy hatalma. És ilyen értelemben engem nagyon érdekelne az, hogy amikor ez elkezdett fölbomlani, megszűnt a birodalmi státusza a Szovjetuniónak, az kihatott-e valamilyen szempontból az orosz sakkozóknak a mentális magabiztosságára, adott esetben a társadalmi vagy a világtársadalmi státuszára? Tehát érzékelted-e azt, hogy megváltozott valamilyen módon az a tekintély, ami addig övezte az orosz sakkot, nem azért, mert hogy adott esetben rosszabbak lettek a sakkozók, hanem csak azért, mert a geopolitikai pozíciója Oroszországnak radikálisan megváltozott.
Nagyon sokat változott a sakkvilág, különösen, ahogy mondtad, a orosz sakkozók számára. Úgymond kihúzták szerintem egy kicsit aluluk a talajt, azzal, hogy nem volt meg az a tuti állami támogatás, becsben tartás, tisztelet, mint addig. Mert hát ugye a mindennapok, a megélhetés, stb. Fontosabb lett, és most nehezebb volt megélniük, és nehezebb volt ezáltal edzeniük, és felkészülniük a bajnokságokra, mivel azzal is kellett foglalkozniuk, hogy miből fizetjük a számlákat, ameddig ugye a szocialista időkben ez valahol biztosított volt. Tehát nagyon megváltozott, arról nem is beszélve, ugye, hogy szétszóródott a nagy Szovjetunió csomó különböző országra, és ezáltal, ameddig, addig ez mindegy volt, hirtelen külön országok lettek. És nem volt annyi tehetség Szovjetunióban, mert volt, aki ugye különböző részeiről a birodalomnak jöttek, és akkor azok most riválisok lettek hirtelen, nem része ugyanannak az országnak. Tehát sokkal több lett a rivális. Tehát ameddig a úgymond szovjet birodalom szétesése előttig, ha egy szovjet játékos külföldre ment, akkor az várható volt, hogy ők megnyerik azt a versenyt. És hát nem tudom pontosan milyen százalékban, de mondjuk 80-90%-ban általában meg is nyerték. És utána sokkal több lett a vetétárs, mert előtte a szovjetek csak maximum 1-2 embert engedtek ki egy versenyre. Na most hirtelen az összes többi birodalmi országból is megjelentek az ukránok, a fehér oroszok, a satöbbi a versenyeken, és sokkal nehezebb lett a harc mindenkinek, és szerintem az oroszok is küzdködnek nagyon, hogy valahogy újraélesszék a sakk sikereiket, és eltelt szerintem, volt vagy olyan 20 év, hogy például nem is nyertek olimpiát, sakk olimpiát, ameddig, addig majdnem minden olimpiát a szovjetek nyertek, mondjuk magyarok mi is nyertünk 78-ban, de nagyjából az volt mindig a várható, hogy hát az oroszok majd letarolják a mezőnyt. És ez nagyon-nagyon-nagyon megváltoztatta a sakkvilágot, hogy most Üzbegisztánban, vagy Kazasztánban, vagy mindenféle különböző volt birodalmi országokban is nagyon sok a jó sakkozó. Tehát nem csak az oroszok.
Nem azt kérem tőled, hogy a Szovjetunióról alkos ítéletet, hogy az most kívánatos volt, vagy nem volt kívánatos, nyilvánvalóan egy diktatórikus berendezkedés volt, de ami alapvetően érdekelne, hogy neked van tapasztalatod arról, hogy hogyan működik a sakk szabadpiaci kapitalista körülmények között, illetve hogyan működött akkor, amikor kiemelkedően állami dotáció kísérte és segítette az érvényesülését a sakkozóknak. A te megítélésed szerint egy olyan sportág, mint amilyen a sakk, annak használ a szabadpiaci kapitalista berendezkedés, vagy inkább az használ neki, hogyha van egy ilyen típusú protekcionista állami dotáció, ami kíséri a működését a sportágnak?
Hát összességében a sportnak szerintem jót tett, hogy egy kapitalista világban élünk, meg ők is élnek most már. Egy nagyon kis számú személynek az nagyon jó volt, akiket ők a kedvenceik közé tartottak, a Szovjet Sakszövetség vezetősége mondjuk, tehát azoknak nagyon jó volt, mert szinte egy olyan szisztéma létezett akkor, hogy a többi nagymester úgymond meg lett kérve, finoman fogalmazva, idézőjelbe téve, hogy segítsen a kiszemelt kedvencnek, vagy kedvenceknek. Tehát úgymond fel kellett áldozniuk szinte a saját karrierjüket, mint segítőtárs, mint edző, mert hát, hogyha már van egy bajnokunk, akkor nem kell még egy. Ja. Körülbelül ez volt a hozzáállásuk. De hogyha egész társadalomról beszélünk, akkor szerintem így sokkal több embernek van lehetősége végül is, és nincsenek azok a pár kiválasztott játékosok.
Született 2021-ben érdekes tanulmány, ebben azt nézték meg, hogy melyik országban milyen a női sakkozók aránya, és megnézték, hogy ez mivel mutat összefüggést. És igazából az egyetlen változó, ami szignifikáns eredményt hozott, az az, hogy van vagy volt-e korábban tervutasításos gazdálkodás az adott országban. Te ezt meg tudod erősíteni, hogy hasonló mintázatot láttál esetleg a világ sakkélvonalában, vagy mit gondolsz egyáltalán erről a felfedezésről?
Én ezt nem láttam, ezt a tanulmányt, úgyhogy nem teljesen, anélkül, hogy látnám, nem tudok állást foglalni szerintem. Azt viszont el tudom mondani, hogy sajnos Amerikában 2002-ben, amikor engem megkeresett az akkori amerikai sakszövetségnek a főtitkára azzal, hogy képzeljem el, hogy kevesebb, mint 1% nő ő tagsági, amerikai sakszövetség tagsági számukban. Kevesebb, mint 1% sakkozik. Versenyszerűen az azt jelenti. És arra kért, hogy segítsek ezen változtatni. Sajnos szerintem a nyugati országokban ez hasonló lehetett akkor. Talán Kelet-Európában kicsit jobb volt, mert volt olyan, hogy női sakk is. Nyugaton ez kevésbé létezett. Például még akkor nem is létezett lánybajnokság. És akkor én erre vállalkoztam, és megalapítottam a saját alapítványomat is, és ezen keresztül partnerként az Amerikai Sakszövetség vezetésével akkor megszerveztük a legelső lánysakbajnokságot Amerikában, mert úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy a női sak színvonala is emelkedjen, nagyon fontos, hogy a számok, tehát hogy egy sokkal igen, nagyobb bázis legyen, amiből lehet aztán tehetségeket meríteni.
Hát először a könyvben, hogy mekkora nehézségét voltak abból, hogy Amerikában az ottani sakszövetség engedélyezze a csak lányoknak szóló bajnokságokat.
Igen.
De ugye ezt kifejezetten fontosnak találtad, hiszen a pályafutásodnak egy meghatározó részében azért küzdöttél, hogy pont férfiak ellen versenyezhessél, és ezért lehet, hogy ez sokat a ellentmondásos, hogy akkor valójában miért kell a női emancipációért ilyen módon küzdeni. Valószínűleg csak látszólagos az ellentmondát, és segítesz feloldani? Mit gondolsz
erről? Igen, feltétlenül. Tehát az én véleményem nem változott. Tehát azok a fiatal, nagyra vágyó lányok, akiknek az az álmuk, hogy top 10-be bekerüljenek például, mint a Judith Hugom, a férfiak között, azoknak feltétlenül hasonló módon kell edzeniük, és versenyeket választaniuk a legnagyobb kihívásokkal, ami még mai napig is azt jelenti, hogy a férfiak között főleg, mint a férfiaknak. De ahhoz, hogy rábukkanjunk a tehetségekre, egy nagyobb bázis kell. Tehát az a 1% alatti az nem elég. Tehát most már az aktivitásom, meg mások persze tevékenységeink keresztül büszke vagyok arra, hogy olyan 15%-nál tartunk, tehát az még mindig kevés, de azért jóval több, mint a kevesebb, mint 1%. És ezáltal sokkal több jó női sakkozó is van.
Mik a strukturális hátráltató tényezők? Azt gondolnám, hogy a sakkészlet nyilvánvalóan ilyen értelme genderneutrális. Miért jutnak el kevesebben lányok oda, hogy professzionális sakkozói karriert tudjanak építeni maguknak?
Hát kezdve a nagyszámok törvényével, ugye, hogy kicsik a számok.
Tehát kevesen kezdenek el.
Kevesen kezdenek el sakkozni.
Ez miért van szerinted?
Hát ez a szociális ráhatás miatt főleg, kezdve a családok, folytatva az iskolával, folytatva a sakklubokkal. Ez sajnos még a mai napig is. Sokkal kevésbé, mint egy fél évszázad, amikor én kezdtem sakkozni. De még a mai napig is a lányoknak babát adnak ajándékba, a fiúknak mondjuk autót, vagy egy sakkészletet éppenséggel. Még mindig megvan ez.
Hát ezt mondom, hogy csak egy picit belegondol az ember, akkor az egy rémisztő társadalmi kép rajzolódik ki belőle, mert valójában ugye a sakk nyilvánvalóan az intelligencia, az értelmi képességekkel összefüggésben, és ebben azért az fejeződik ki, hogy akkor ezek szerint a nagy számok alapján a társadalmak döntő többsége még mindig azt gondolja, hogy a nőknek ebben hátrányuk van a férfiakkal szemben, pusztán biológiai alapon.
Igen, igen. Tehát elkezdődik a családokon belül, folytatódik az iskolában, tehát tegyük fel, a család támogatja a kislányt, és jön, megy az iskolába, és akkor ott kinevetik, kicsúfolják, hát lányok nem buták, lányok nem tudnak sakkozni, csinálj inkább, menj inkább táncolni, az inkább lányos. Tehát egyszerűen a környezet sajnos ilyen ráhatásokkal ad a lányoknak is, és még a sakklubokban is sajnos. Nagyon sokszor, én magam is, de látom a más női sakkozók életében is, nagyon sok olyan pont van, amikor nem egyenrangú ellenfélként tekintik a női játékosokat, hanem mivel viszonylag kevés a nő, ugye minden sakkozó nőre jut 10 vagy akár 100 férfi, és akkor nagyon sok nem kívánt kezdeményezés van a férfiak által a sakklubokban, sakversenyeken, amikkel a nőknek meg kell küzdeniük. Hmm. És hát a legtöbb lány azért megy a sakklubba, hogy sakkozzon, nem azért, hogy barátot keressen éppen. És nagyon sok persze az olyan, aki nem kívánt kezdeményezésekkel kell foglalkozni. Szóval nagyon nehéz ilyen szempontból is, meg olyan szempontból is, hogy például, amikor már tegyük föl, elkezd versenyezni egy kislány, és utazni kellene vidékre, vagy külföldre. Tegyük föl, egy fiú gyereket a legtöbb család elenged a férfi edzővel, és egy szobában lakhatnak, nincs probléma. Hát egy 10-12 éves kislányt a legtöbb konzervatívabb szülő nem fog elengedni egy férfi edzővel, és hogy egy szobába lakjon, stb.
Érthető okokból, hát neked is a könyvedben van egy rettenetes történet, amikor először engedtek el egyedül, és majdnem egy bántalmazás történet kerekedett belőle.
Igen, igen. Tehát ez egy nagy probléma, ez egy pluszköltség, egy nagyon jelentős pluszköltséget jelent az, hogy, és sajnos nagyon kevés a nő edző a sakkban.
Igen.
Szinte alig-alig van, különösen magasabb szinteken.
Ez az illető, aki ezt a, hát nem tudom szebben fogalmazni, bocsáss meg, ezt a szexuális erőszakkísérletet elkövette ellened. Vele később összesodort az élet, hogy volt?
Szerencsére nem. Nem, majd nap is tudom, hogy ki volt, hogy hívják, semmit nem tudok róla.
És azt sem derült ki, hogy esetleg neki voltak-e más áldozatai, vagy felteszem, hogy valószínűleg próbálkozott másoknál is.
Tudtam, nem. Gondolom, nem. Tudtam, nem. Vagyis én nem tudok semmit róla, csak azt tudom mondani. Viszont azt sajnos tudom, hogy van nagyon-nagyon sok példa a sakkörökben, ahol a sakkozó nő társaim bántalmazva voltak.
Szexuálisan?
Igen.
Ezt akartam kérdezni, hogy a MeToo megjelenése a sakkvilágban lecsapódott bármilyen formában?
Igen, igen, igen. Sőt, voltak perek is, volt olyan férfi sakkedző, aki elvesztette az állását emiatt. Igen, szerencsére azért haladunk jó irányba, de még mindig nem eléggé.
Ugye a hatalmi visszaéléseken belül a szexuális kényszerítés az egy aleset, de hogy általában is egyébként nyilvánvalóan egy olyan sportág, amely erőteljesen kompetitív, alapvetően ráadásul nagyon komoly intellektuális fölkészültséget igényel. Feltehetően az emberek így kicsit sztereotipikusan azt gondolnák, hogy hát ott azért valószínűleg kiműveltebb, vagy finomabb népek vesznek részt, de akkor ezek szerint azt mondod, hogy ugyanúgy előfordultak a hatalmi visszaélések sajnos mint akár más sportágokban.
Igen, és nem csak hatalmi, hanem itt lehetnek az ellenfelek is éppen, tehát nem feltétlenül egy hatalmi visszaélés, hanem a versenyző társak is.
Aha.
Éppenséggel. De azt azért hangsúlyozni akarom, hogy azért a sakkozóknak a 95, vagy nem tudom, is mindegy, hogy 98, tehát a nagy százal döntő többsége rendes, normális, és nincs ilyen probléma. Aha. De az a probléma, az a pár százalék, aki viszont ilyen, azok viszont problémák, és meg tudják eseríteni a sakkozónők életét.
Még egy pillanatra visszakanyarodva a női egyenjogosítás kérdéseire a sakkvilágában. Készültük egy bejátszással édesapádról, ez a rólatok készített dokumentumfilmben hangzik el, egy valamikor a rendszerváltás előtt rögzített beszélgetés, és hát nagyon imponáló az progresszív szemléletmódja, ami a korát messze megelőzi és meghazudtolja. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan hogyan nyilatkozott a női sakkozókat hát hátráltató tényezőkről, és aztán akarok erről kérdezni.
Ja. 1984-ben Zsuzsa a világ legjobb női sakkjátékosa lett. Polgár László úgy döntött, többé nem indítja a lányokat női versenyeken. Mindig is úgy vélte, hogy a férfi világbajnoki cím megszerzése lenne nevelési elvének végső bizonyítéka.
Tehát szerintem egy nő lehet ne férfi világbajnok, ha ugyanolyan sakkszakmai és lélektani társadalmi feltételeket kaptam, mint egy férfi. Egy problémát nem tudunk leküzdeni. Az, hogy a társadalom részéről egy kis diszkrimináció megvan. Az, hogy mit vár el egy nőtől, milyen szerep elvárásokat támaszt a nő felé, és miért a férfiak felé.
Édesapád a kezdetektől fogva ennek a szemléletmódnak volt a birtokában, és így neveltiteket, vagy épp ellenkezőleg rajtatok keresztül fedezte fel ő is ennek a szemléletmódnak a helytállóságát?
Szerintem rajtam keresztül, de nagyon korán, mert ezt megtapasztaltuk 4 éves koromtól, tehát őre nagyon hamar rájött szerintem, és ez egy óriási probléma volt, hogy a társadalmi elvárások alacsonyabbak voltak egyszerűen a nőkkel szemben, és én emlékszem rá, olyan 11-12 éves lehettem, emlékszem rá, az egyik magyar női sakkozó, akivel jóba voltam, és teljesen jó indulatból azt mondta nekem egyszer, hogy na de Zsuzsa, hát hogy képzeled, hogy te férfi nagymester lehetsz? Te csalódni fogsz. Vedd lejjebb a céljaidat, mert akkor elkerülheted a csalódást. Tehát nagyjából ez volt a lényege, de volt más is, férfiak is, de még a nők is, akik még támogatóak voltak, és barátságosak voltak, egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy az fizikailag lehetséges, hogy egy nő ugyanolyan szinten sakkozzon, mint egy férfi. Ők erről meg voltak győződve is, és jó indulatban voltak olyanok is, akik jó indulatból mondták azt, hogy megkíméljenek egy fájdalmas csalódástól, és ezért mondták azt, hogy gyakorolja a férfi versenyeken, de aztán a női vonalra az a lényeg, hogy a nők között mit érsz el. És sajnos, hogy ezt kell, hogy mondjam, a mai napig is a mai legjobb női sakkozók is ebbe a csapdába vannak benne, hogy az van tőlük elvárva, azt hallják, az van sugalva, hogy a legtöbb, amit ők elérhetnek, hogy a legjobb női sakkozók legyenek. És egy pár kivételt ebbe sajnos minden nő bele is nyugszik. Tehát volt ugye egy Judit Polgár, aki ameddig aktívan sakkozott, ezt próbálta cáfolni, egy Hui Fan, de nagyjából itt be is zárul a lista, sajnos, a mai napig. A nők elfogadják azt, amit sugal a társadalom, a sakkszövetségek, a saját edzőik, a saját családjuk, a saját baráti körük. Az van sugalva, hogy egy nő nem képes elérni annyit, mint egy férfi.
Emlékszel arra, amikor rázkodtatott meg először ennek a fölismerése? Tehát, hogy felteszem, érkeztem egy olyan családi közegből, ahol felteszem, hogy édesapád nem hivatkozott magára feministaként, de teljesen egyértelmű volt, hogy a nemek közötti egyenlőség jegyében nevelnek benneteket, és kilépsz a nagyvilágba, ahol hát egyáltalában nem ez az általános állapot. Most mondtad ezt a női sakkozó társadat, aki ezzel kapcsolatban próbált helyre tenni, de emlékszel a legelső pillanatra, amikor ezzel szembesülnöd kellett, hogy valami, ami otthon teljesen megszokott, abszolút az a norma, az a külvilágban radikálisan nem így néz ki.
Nagyon kis gyerekkorom óta, mivel hogy 4-5 éves koromtól már férfiak között sakkoztam, legyen az a sakklubban, a Vörös Meteorban, majd később az MTK-ban, vagy a versenyeken. Ez egy teljesen általánosan elfogadott hit volt, hogy mit keresek én ott. Tehát sakkozgatni, persze, sakkozgathat egy kislány, de az, hogy amikor mi azt mondtuk, hogy nekem az a célom, hogy férfi nagymester legyek, hát magyarul szóval hülyének néztek. Hogy hát hogy lehet ilyet mondani? Hát aput majdnem, hogy elmegyógyintézetbe akarták rakni a Magyar Sakkszövetség vezetősége emiatt, hogy hát hogy mondhat valaki ilyet? De szóval ilyen szinten. Nem normálisnak tartották, mert azt vallta, hogy egy nő képes lehet úgy sakkozni, mint egy férfi. Tehát nekem ez teljesen 4-5 éves korom óta az életem része. Nagyon szerencsém volt valahol, egyrészt ugye, hogy a szüleim ennyire úgymond idézőjelben feministaként hittek ebben, hogy ez megvalósítható, de talán az is pozitívum volt és közrejátszott, hogy magántanuló voltam már első osztályos koromtól, és ezért jóval kevesebb, úgymond ilyen negatív ráhatás ért, és szüleim eleinte főleg édesapám elkísért minden edzésre, általában a legtöbb edzésre, illetve versenyre, és minimalizálta ezeket a negatív ráhatásokat, vagy ugye amik elkerülhetetlenek voltak, azt azonnal, amint úgymond hazafelé már ellensúlyozni próbálta.
Tökéletes, hogy most beszéltél a női szolidaritás hiányáról a szakmán belül, de közben meg azt gondolom, hogy a te hétköznapjaidnak, meg felnővésednek ilyen nagyon erős élménye kellett, hogy legyen a női szolidaritás a testvéreid körében.
És valóban... Az később jött jóval, ugye, mivel eleinte ők még nem voltak, vagy nagyon kicsik voltak, tehát én már sakkmester voltam, amikor a Judit például elkezdett sakkozni.
Hát kb. Az edzőjük voltál előrész a könyvedben.
Igen,
és hogy mekkora örömedet tudtad lelni abban, hogy hogyan fedezik föl ezeket a lépéseket, amiket te már megtettél korábban. De arról akarlak kérdezni, hogy viszont egy kamaszlánynak azért nagyon sok bizonytalansága lehet saját magával, a világgal, és így tovább, és nyilván lehet örülni a másik sikerének, de azért az valamilyen módon egy kamasz számára nehezebben feldolgozható, hogy valamiben eddig én voltam a kimagasló, és jönnek a következők, akinek a sikere valamilyen módon az én sikerem is, mert én tanítottam, én képeztem, én segítettem, én tapostam az utat, de okozhat adott esetben ez belső feszültséget, adott esetben megborulást. Szóval hogyan kezelted ezt, hogy ne keseredj ettől meg?
Nem, mert én már 15 évesen világranglista első voltam, akkor Judit még ugye csak 8 éves volt, tehát ő még a kezdeti lépéseknél tartott viszonylagosan. Tehát ameddigre a Judit már 12 éves lett, és én 19, én már annyit letettem az asztalra, hogy valahol én elégedett voltam már az sikereimmel, tehát nem úgy volt, hogy én nem értem el sikereket.
Nem, bocs, félre ne, én egyet nem gondolom azt, hogy ez lenne a helyzet. Csak a testvéri rivalizálás akkor is előállott, hogy adott esetben semmifajta oka ennek különösebben nincsen. Hogy tudtátok ezt elkerülni? Ha el tudtátok kerülni?
El tudtuk kerülni, és mégpedig azért, mert mint említettem, tehát ez nekem 4 éves korom óta az életem tulajdonképpen többről szólt, mint az én karrierem. Elég hamar átalakult azzá, már olyan 10-11 éves korom körül, elég viszonylag érett kislány voltam, hogy itt sokkal többről van szó, mint az én személyes sikereim. Tehát itt valahol a mi elméletünk, hittünk bizonyításáról van szó. Egyfelől a szüleim elméletének a bizonyításáról, hogy akárkiből akármi lehet, másfelől a női egyenjogúság szempontjából, és ebben, mikor például egyik legbüszkébb pillanatom az életben, amikor a Judit megnyerte a 91-es magyar szuperbajnokságot a férfiak között, tehát én azt úgy éltem meg, mint amit mi elkezdtünk a 70-es évek elején, a szüleimmel, ez annak a folytatása. Tehát nem úgy, hogy na én csak negyedik lettem azon a bajnokságon, miért nem én nyertem meg, hanem az annyira mindent felülmúló, és többről szólt, mint a sakk. És feltétlenül többről szólt, mint az én személyes karrierem. Tehát az annyira fantasztikus volt, hogy ez az egész, amit mi elkezdtünk, és a sok áldozat, a sok nehézség, a sok harc, amit én megküzdtem a szüleimmel együtt, erre Judit rakta rá az íre a pontot, ahogy ezt mondják. Tehát én ezt így éltem meg.
De ez egy rendkívül dolog, hogy ezt egy ilyen kollektív sikerként tudod látni és láthatni. Szóval ez nem hétköznapi.
Igen, mert az történt, hogy annyi volt az ellenségeskedés a Magyar Sakkszövetség által, még a Világ Sakkszövetség által is, amit a szovjetek befolyásoltak nagy részt annak idején, hogy, és magántanulók is voltunk, tehát kialakult az, hogy mi öten, a család, a világ ellen. És ebből a szempontból mi egy-egy egység voltunk. Tehát, mert annyira sok volt az ellenség, legyen az a magyar akkori média kevés kivétellel, legyen az a sakkszövetség, legyen az a sok negativitás, még a sakkberkeken belül is, ugye a vetélytársak, akik megpróbáltak elnyomni. Tehát ez abszolút egy családi siker volt, és mint a könyvben írom is, már mikor a sikerek tényleg jöttek, és megnyertük a 88-as olimpiát, elneveztek minket Polgáriának, mint ugye van Bulgária, Románia, és mi voltunk a Polgária. És hát ez egy kicsit vicces elnevezés, ugye, szójáték egy kicsit, de tényleg arról szólt, hogy mi szinte a magunk országunk voltunk, és Mádi Ildikóval együtt mi képviseltük Magyarországot, és legyőztük a nagy Szovjetuniót, és aztán újra legyőztük 2 évre rá a következő sakkolimpián is. Tehát valahol ez már 91-ben ez sokkal többről szólt, mint akármelyikünknek az egyéni sikerei.
Beszéltünk már arról, hogy hogyan zajlott le, vagy hogyan nem zajlott le, és milyen kihívások kísérik még ma is a női sakkozóknak az emancipációját a sakk szakmán belül, vagy a sakk sportágon belül. De érdekel, hogy maga a sportág is, mintha ilyen emancipációs deficitben lenne, vagy legalábbis nekem nehezen értelmezhető, hogy miért nem olimpiai sportág. Mi lehet, hogy van ennek legitim oka, bocsáss meg, hogyha most valami nagyon egyszerű dolgot kérdezek, de voltak éppen, ez okoz-e bármifajta feszültséget a sakkvilágán belül? Milyen törekvések voltak, ha voltak egyáltalán arra, hogy olimpiai elismerést is kapjon?
Volt a sakk olimpiai, mint ilyen bemutató sport. Voltak rá lépések, hogy sakk bekerüljön a nyári olimpiai játékokhoz, vagy akár a télibe.
Szerinted oda tartozna?
Tessék?
Szerinted oda tartozna?
Szerintem igen. Szerintem oda tartozna. Van ilyen, hogy World Mind Games, tehát az úgymond van. Ennek nagyon nehéz a logisztikája, mint megtudtam. A Világ Sakkszövetség vezetősége ezen évtizedek óta dolgozik, és próbálkozik vele, de egyenlőre szóval nem könnyű, mert ha jól tudom, a olimpiát rendező országnak kell ezt jelölnie, új sport, mint új sportágot, és egymás után kettőnek. Tehát logisztikája nek nem könnyű, nem akarok belemenni, mert nem is tudom olyan nagyon pontosan, de nagyjából ezt hallottam, hogy feltétlenül a FIDE próbálkozott, igen, de egyelőre sikertelenül, de bízunk benne, hogy valaha.
De miért ekkora komoly történeti múlta rendelkező játék, ami ráadásul ilyen komoly társadalmi presztízst is élvez, azért szerintem ez a mai napig elmondható, valahol nem, hát elképesztő méltánytalanság, hogy nem kapta meg az olimpia elismerést?
Hát ez van, viszont megvan a saját olimpiánk. Ez a másik része a dolognak, hogy megvan a sakkolimpiának a tradíciója úgy szintén, majdnem, hogy 100 éves, és tehát sajnos itt a politika, a sakkpolitika az is közrejátszik szerintem. Tehát nem is mindenki a sakkvilágban ért ezzel, azzal feltétlenül egyet, hogy az jó lenne a sakkvilágnak.
Ja, van egy ilyen most...
Belső politika is esetleg, igen.
És ez egyfajta elitizmus, hogy nem akarunk begyűlni a többiekkel?
Hát van olyan is szerintem benne, hogy vannak olyanok, akik inkább egy kis mocsárnak akarunk a királya lenni, mint egy nagy óceánban egy kis hal, úgymond. Tehát ez bonyolult sakpolitikai kérdés, de meg nem csak sak, hanem sportpolitikai kérdés, de logisztikájának azt mondom, hogy volt rá hogy mondjam, próbálkozás, de egyelőre sikertelenül.
Nagyon triviális lesz a kérdésem, de igazából ez az alapvető kérdések egyike, hogy voltak éppen számodra mi a sak? Tehát ez egy logikai kombinatokai játék, pszichológiai hadviselés, és nem tudom én, politikai küzdelmek modellezésére alkalmas. Tehát szóval, hogyan írnád le igazából, mi számodra a sakk?
A sakk olyan egy miniatűr verziója az életnek. Mert annyi mindent kell figyelembe venni, tehát legyen az a elemzés, analizálása a helyzetnek, mindent figyelembe véve, semmit sem figyelmen kívül hagyva, a döntéshozatali képesség, legyen az az időbeosztás, legyen az a ellenfél lépéseinek a számolása, figyelembevétele, hosszú távú tervezés, a stratégiailag, a számolás, a pszichológia, tehát annyira sokrétű a sakk, hogy nem lehet egyeket se kiemelni, mert ahhoz, hogy valaki kiemelkedő szinten sakkozzon, ahhoz ennek mind a helyén kell lennie. Türelem, nagyon fontos, a kitartás, a fizikai erőlnét, amiről nem eleget beszélnek, de szintén nagyon fontos része egy sikeres sakkozó pályafutásának.
Nyilván az a válaszod, hogy ez egy szeres stratégiai és taktikai játék is, de érdekelne, hogy melyik inkább. Tehát a te tapasztalatod szerint a jó sakkozó ismerve az, hogy a stratégiát megtervezi, és küzd azért, hogy azt az eredeti terv szerint végre tudja hajtani, vagy ellenkezőleg a jó sakkozó ismerve az, hogy képes bátor, kockázatvállaló taktikai lépésekre is, akár a stratégia kárára, azért, hogy a győzelmet realizálja. Tehát aki mer ilyen szempontból kockáztatni. Melyik inkább szerinted?
Ezt szerintem nem lehet külön választani, mert a kettő kéz a kézben működik csak. Tehát fontos, hogy legyen egy stratégiai hosszú távú terv, de ugyanakkor a mindenkori lépések, tehát az a konkrét számolás, az mindig felülbírálja a hosszú távú terveket. Tehát mondjuk, hogyha egy életre vonatkoztatva, tegyük föl egy gyerek, azt mondja, hogy én, mit tudom, én orvos akarok lenni. Szép, nagyon jó, megvan a terv, elmész iskolába, gimnázium, orvosi egyetem, stb. Ugye ez a lépések. Na de közben nem hagyhatod ki a mai nap vizsgáját, vagy házi feladatát, vagy tanulását. Tehát egy sakkjátszma alatt ugyanezt történik, hogy van egy hosszú távú terv, de alapvetően, mikor már az ember ott van a játszmában, akkor az előttünk levő pozíció, álláson kell gondolkoznunk, és ebben a helyzetben kell döntéseket hozni, nem az, hogy mi lesz majd a végjátékban jóval később.
Csak így azt képzelném el, hogyha egy stratégiával vágsz neki egy meccsnek, akkor van egy paradigmája. És előállt egy olyan helyzet, hogy ezt a paradigmát muszáj elhagynod, vagy fölmerül a lehetőség annak, hogy most kockáztassak, lépjek valamit, ami ezt fölborítja, adott esetben folytathatatlanná teszi, de az a fölmérésem, hogy az jobban szolgálja a győzelemnek a lehetőségét.
És ez nagyon-nagyon fontos, az alkalmazkodás a változásokra. Mert tegyük föl, úgy megyek neki egy játszmának, hogy ez az ellenfél nem játsza jól a végjátékokat például, és ezért én le akarom cserélni a vezéreket, meg annyi figurát, amennyit csak tudok, hogy én ott jobb vagyok, mint az ellenfelem például. De közben úgy alakult, olyan meglepetésekkel szolgált az ellenfél, hogy ezen érdemes változtatni, és mégiscsak érdemes egy támadásba kezdeni, ahelyett, hogy a végjáték felé terelné az ember a játszmát. Tehát az, hogy az ember az adott helyzethez alkalmazkodjon, és változtasson a tervein, ez is egy nagyon fontos, és megint csak az élethez viszonyítható képesség, vagy fontos gondolkodásmód, nagyon-nagyon fontos. Arról nem is beszélve, hogy az ember ugye elkezdi a játszmát, először egyenlő az állás, amikor elkezdjük, aztán ember jobban állhat, vagy rosszabbul állhat, hogy ezekhez is alkalmazkodni pszichológiailag, mikor az ember jól áll, akkor jó kedve van, stb. Ups, elnéztem valamit, hirtelen rosszabbul állok. Hirtelen egész más kell, hogy legyen a gondolkozásmód, hogy meg kell menteni a játszmát. Tegyük fel, már nincs is esély nyerni. De hát a döntetlen is jobb, mint veszteni. Hmm. Tehát ezek is nagyon fontos pszichológiai részei a sakkjátszmának, hogy az ember alkalmazkodjon nem csak az állásban, hogy a táblán, hogy mit csináljon, hanem pszichológiailag is az új helyzethez, és nagyon gyorsan, attól függően, hogy mennyi a játékidő, de például a Schnellben, vagy a gyorsított rapid játszmákban, nagyon kevés idő van erre, hogy az ember hirtelen hangulatot változtasson. Előbb még úgy gondoltam, hogy na, hogy is fogok nyerni, azon gondolkoztam, most meg már azon kell gondolkozni, hogy na, hogy is, hogy ne veszítsek, és már nyerésre nincs esély. Tehát ezek nem könnyű dolgok, és ezért ilyen érdekes és komplex a sakk, vagy ezért is.
Akkor másként kérdezem, hogyha nem is lehet különbséget tenni a taktikai és a stratégiai gondolkodás jelentőségek között, mert azt mondta, hogy mindkettő egyformán fontos. Mi az ismérve annak, hogy valami taktikai bátorság, vagy taktikai hebrencskedés? Tehát a te tapasztalatod alapján mi különbözteti meg a kettőt egymástól? Mert
egy hajszál. Egy hajszál. Tehát ez a nehéz. Pontosan ez a nehéz a sakkba, azt helyesen megítélni, hogy na most belemegyek ebbe a támadásba, ebbe a kockázatba, ebbe az áldozatba, a jövőbeli sikerére, a játszma győzelméért, vagy ez egy elnézés, vagy ez egy hazárdírozás. Pontosan ez a nehéz benne, és ez a különbség a jobb nagymester sakkozók között, illetve a kevésbé tapasztalt sikeres sakkozók között. Pontosan ez a különbség.
Nagyon leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy ez az emberi elem igazából az egész sakkban, mert azt gondolom, hogy a stratégia az azon múlik, hogy az ember hányféle kombinatorikai, meg egyéb permutációkat képes elraktározni a fejében, ezeket hogyan tudja működtetni, stb. Tehát, hogy ott inkább látom a programozhatóságnak a dimenzióját, de abban, hogy egy taktikai helyzetben ide vagy oda lép, azt gondolom, hogy az már a karakter valamilyen módon, vagy az az emberi része ennek az egésznek, amiben abszolút a karakter és az intuíció dönt.
Igen, tehát azokban a kulcs helyzetekben, amikor döntést kell hozni, és a döntés nem egyértelmű, nem kiszámítható emberileg, vagy nem könnyen kiszámítható, azokban óriási jelentőség van az emberek személyiségének. Bátorság, gyávaság, vakmerőség, kockázatvállalás, mindezeknek, hogy milyen irányba is fog valaki menni, és nagyon érdekes, hogy ezáltal tényleg a jellemről is lehet következtetéseket levonni, hogy na most akkor milyen egyik nagymester ilyen irányba viszi a játszmát, a másik meg a molyamba.
Azt jól mondom, hogy azt hiszem a professzionálisakban 30 kör után lehet döntetlent ajánlani?
Vannak olyan versenyek, igen, ahol 30 lépés, mindkét fél megtett 30 lépést, az után lehet csak döntetlen ajánlani, van, ahol 40, van, amikor egyáltalán nem lehet, a rendezőség dönti el. Végül is szerintem ez egy jó dolog, mert a sakk elvileg, mint akármelyik másik sport, hát képzeld el, hogyha a fociba, vagy a kosárlabdába egyszer csak azt mondja valaki, hogy te, én most félek, hogy veszteni fogok, te is félsz döntetlen? Hát ilyen nincs. Hát ilyen semmilyen sportban nincs, hogy a harc közepette azt mondja valaki, hogy hát szerintem ez úgyis döntetlen lesz, és akkor egyezzünk most ki döntetlenbe. Tehát ez két ellenfél megbeszélje egymással a harc közepette, ilyen nem létezik más sportban.
És ez miért jött be a sakkba?
Nem tudom, megmondom őszintén. Azt tudom, hogy a sakknak persze a döntetlen egy része, ha az tegyük fel, csak a két király marad a táblán, vagy padhelyzet van.
No, de ez egy objektív
helyzet. Az egy objektív, igen. De az, hogy csak úgy két ember megegyezzen, én ezt erre adtam be a Világsakkszövetségnek egy javaslatot, hogy ezt megszüntetni.
És mit mondtak rá?
20 éve. Hát, mint sok minden tologatják a papírokat, nem vették olyan nagyon... Hát annyira haladt előre valahol a dolog, és nem csak az én javaslatom miatt, hogy ugye ez a 30 vagy 40 lépéses határt legalább megszabták, hogy addig nem lehet, és addig azért a játszmáknak a jó része már eldől, vagy be is fejeződik esetleg, vagy eldől, hogy ki fog nyerni esetleg, vagy döntetlen lesz éppenséggel. Tehát ez egy... Nem értem, hogy miért engedik a szabályok egyáltalán.
Jól vagy rosszul feltételezem el, hogy mondjuk a döntetlen ajánlásának a lehetősége az, ami a leginkább mondjuk a sakktörténet nagy visszaéléseinek, vagy a nagy, a feltlé össze nem hozható játékosi magatartásainak az egyik ilyen keltetője?
Igen, és sőt valahol az az érdekes, hogy annyira elfogadott a úgymond nagymester döntetlen, hogy már természetesnek is veszi mindenki, és hát ahol nincs ilyen 30 lépéses korlát, mondjuk, akkor az a teljesen természetes dolog, hogy 8-10-12 lépésben úgymond harc nélkül megegyeznek a felek a döntetlenben. De hát a sportnak nem erről kellene, hogy szóljon tulajdonképpen. És megmondom őszintén, amikor nekem volt a sakkiskolám, illetve van az intézményem, akkor én ezt súlykoltam a tanítványaimba, hogy ez egy nagyon rossz stratégia ahhoz gondolatilag is hozzászokni, hogy ennek megvan a lehetősége. Már miért? És erre én jöttem rá még mind, mikor én versenyeztem. Mert nagyon sokszor előfordul, ugye, hogy az én döntetlent ajánlanék, tegyük föl, és az ellenfél elutasítja. Tehát arra nincs garancia, hogy az ellenfél el fogja fogadni. Mert ugye abból...
De onnantól ott a vérszag.
Hát abból induljunk ki, hogy miért ajánlana valaki döntetlent általában az esetek döntő többségében. Úgy gondolja, hogy az állása nem tetszik. Vagy nem is áll jól. Fél valamit. Fél, hogy az ellenfél jobb játékos. Nem érzi jól magát. Hasmenése van. És a lista ugye mehet végtelenségig. De valamiért senki nem fog döntetlent ajánlani úgy általában, azért, mert ő nyerésre áll. Ugye? Na most ebből adódóan, hogyha az én ellenfelem döntetlent ajánl, ebből kéne kiindulni, hogy nyilván azért ajánl döntetlen, mert nem tetszik neki valami. És az esetek döntő többségében tényleg nem tetszik neki valami. Még ha tegyük föl objektíve, nincs is semmi baja. De ő úgy gondolja, hogy nem áll jól. És én ezért ezt úgymond tanítottam a tanítványaimnak, hogy felejtsétek el a döntetlent. Persze, hogyha egy végjáték, egy király-király ellen, vagy pat, vagy stb. Ehhez hasonló dolog van, és már egyértelmű, hogy tényleg nincs mire játszani, akkor része a játszmának, persze. De a sakk egy küzdősport kell, hogy legyen. És Magnus Carlsen, aki ugye egyeduralója volt a sakk ranglistáknak, világbajnok volt egy évtizedig, ezért lett világbajnok. Mert ő pont erre érzett rá, hogy...
A tilos döntetlen ajánlani, vagy elfogadni?
Ő szinte, amikor a csúcsra jutott, és nagyon sokáig, szinte nem fogadott el döntetlent, és nem ajánlott döntetlent, és az olyan állásokban, ahol már a legtöbb nagymester, akár a végjátékban is döntetlent ajánlott és elfogadott, és nem játszották ki teljesen. Ő azokat az állásokat, amit már más régre mire adott, döntetlenre adott, azt tovább játszotta, és azoknak egy jó részét meg is nyerte. Világklasszisok ellen.
De érdekes, vagy jól értem, hogy akkor igazából azt mondod, hogy a döntetlen lehetőségének a megléte, az valójában egy kockázat minimalizáló attitűdre kezd rászoktatni, és...
És gyávaságra valahol. És ez hátráltat szerintem nagyon sok sakkozót, és sajnos, hogy azt kell mondjam, különösen ez egy magyar vonás valamelyest, gyengeség, hogy nagyon sok magyar sakkozó többre vihette volna, mint vitte, ha nem lett volna a döntetlen a képben. Mert sajnos nagyon sokan beajánlották azt a döntetlent, még jó állásokban is, mert biztosra akartak menni, hogy ne veszítsenek. Fontosabbnak tartották, hogy ne veszítsenek, mint az, hogy nyerjenek.
Hát ez a lényeg, amit mondtál az előbb, tehát hogyha egy logikai stratégiai játékon tekintünk a sakra, akkor a döntetlen az egy teljesen jól kalkulálható eszköz. Viszont a küzdősportként, ahogy te mondod, amire ez, én eddig nem gondoltam a sakra küzdősportként, de egy nagyon izgalmas felvetés, amivel éltél.
Hát a sak, mint sport, az persze, hogy egy küzdelem, akármilyen sport. A nyerésről meg a vesztésről kell, hogy szóljon. Az elemzés, az edzői munka, az más. De amikor az ember elmegy a versenyre, nyilván azért megy el, hogy megnyerje.
De vannak helyzetek, amikor viszont mégiscsak szükséges, nem? Tehát amikor fel kell ismerni azt, hogy el kell engedned a győzelmet,
persze.
És hogy döntetlenre
persze,
kell játszani. Mert az a racionális magatartás, a világranglisták meg egyébek miatt.
De én arról beszélek az olyan helyzetekről, amikor még akármi lehet a játszmából, és csak úgymond gyávaságból ajánlanak a emberek döntetlent.
De lehet az is, nem, hogy valaki túlságosan önhitt és képtelen mondjuk egy ilyen típusú racionális belátásra, hogy itt most már a döntetlenért kell játszani, mert az a kifizetődő stratégia, nem?
Persze, van olyan helyzet is, de ez a kettő nem cáfolja egymást.
A könyvedben egyébként egy másik változásról is írsz, a sorsolásos győzelem kapcsán, amihez között volt. Ez, hogy nézett ki ez a folyamat, és kicsit magyarázzak, hogy pontosan mi ennek az egésznek a jelentősége, tehát hogy ismerted föl azt, hogy annyira számít a szavad, és akkora súlya van a szavadnak, hogy te mondhatsz egy ilyesmit, vagy egyáltalán javasolhatsz egy ilyen változtatást?
Most itt a döntetlen megszüntetéséről beszélsz?
Vagy? Nem, a sorsolásos győzelem kapcsán.
Mármint a Jossz-Eliáni sorsolásos kiesésemről beszélünk. Igen, hát az sajnos az egyik legfájóbb emléke a karrieremnek. Az történt, hogy elindultam a női világbajnoki világbajnoki jelölti versenyen, azt megnyertem nagy fölénnyel, de a szabályzat azt írta ki, hogy a győztes, illetve a második helyezett attól függetlenül egy meccset kell, hogy játszon a világbajnoki kihívónak a címéért. És ez nekem Nana Jossz-Eliáni ellen kellett megtennem, remekül indult a meccs, első kettőt megnyertem, 8 jászmás a meccs, hát már nem sok van hátra, ugye 4,5 ponttal megnyerném a meccset. Sajnos különböző okok miatt, amit le is írok a könyvben, rosszul sikerült a következő pár játszma, vagyis a 5. forduló után kezdett el rosszul folytatódni. 3,5-másfél arányba vezettem, és hosszú történet rövidre zárva, a ellenfelem Nona kiegyenlített, tehát 4-4 lett az eredmény, és akkor kiírás szerint volt rájátszás, 2 parti, megint kiegyenlített, újabb 2 játszma, megint kiegyenlített. Lényeg az, hogy végén 14 játszmát játszottunk a saktábla mellett, egyre rövidebb időkontrollok mellett, és sajnos az akkori szabályzat azt mondta, hogy ha ez a minden többszöri rájátszáson túl vagyunk, akkor sorsolással döntik el, hogy ki jut tovább, és ki lesz a akkori világbajnoknök, Szijunnak a kihívója. Hát sajnos az történt, hogy volt 2 doboz, ékszeres doboz, egyikben volt arany, másikban volt ezüst. És sajnos én az ezüst dobozt választottam, amikor húznom kellett, és ezáltal elvesztettem idézőjelbe téve a meccset, és akkor a világbajnok nő kihívásának a jogát. Szerencsére 2 évvel később sikerült helyre tenni, és újra megnyertem a világbajnok jelöltek versenyét, de akkor sikerült a meccset is megnyerni, és majd a világbajnoki címet is.
Ugye ez egy elég kegyetlen szabály. Mikor ismerted fel azt, hogy olyan jelentőségre tettél szert a sakkvilágában, hogy ennyire finom belső politikai viszonyrendszer rendelkező sportágban, világviszonylatban szereplő aktor vagy, és javasolhatsz változtatásokat, súlya van annak, hogy te mondjuk adott esetben valamit opponálsz vagy támogatsz?
Hát ugye a világbajnoki cím hordozójaként az egy megtiszteltetés, de az felelősségekkel is jár, és ilyen szempontból végül is, amit az ember mondanak, nagyobb a súlya. Talán arra utaltál a kérdés, előző kérdéseddel, amit írtam is, ugye, hogy ennek kapcsán, meg volt 1-2 másik ilyen hasonló szituáció, akkor tájt megváltoztatták, és behozták a úgynevezett Armageddon típusú ilyen rájátszásokat, hogy nincs olyan, hogy döntetlenek, és akkor állandóan, tehát egy sorsolásra kellene eldönteni, hanem akárhogy is, de a saktáblán dől el, és az mégpedig úgy, hogy aki sötét bábukat választ, és hogyha nem veszít, mert egy minimális előny világossal kezdeni, és világos kap időelőnyt, és nyernie kell, sötétnek viszont elég a döntetlen. De legalább akkor is, ha csak a saktáblán dől el, és nem azon, hogy én most egy rulatgolyón piros vagy fekete, illetve melyik dobozt választom, aminek tényleg semmi köze a sakhoz, és csak a szerencsém múlik.
És ha már itt tartottunk, akkor még egy kérdés ehhez, hogy mi a jó sakkozónak az ismérve, mennyire pszichikai hadviselési képességeknek is a függvénye a sakrangsorban betöltött szerepkör. Tehát amikor ott ülsz egy ilyen helyzetben, nyilván nagyon komoly mentális képességek kellenek, de mondjuk azt például bármilyen szempontból tudatosan kezelitek-e, hogy hogyan lehet az ellenfélnek a pszichés magabiztosságát hát megtörni, adott esetben megrogyasztani.
Hát megmondom, hogy én sosem próbáltam igazából ilyen pszichikai hadviselést folytatni ellenfeleim ellen.
Veled szemben?
Velem szemben próbáltak, volt rá példa, például sakkolimpián, hogy hajnali 4 körül csörgött a telefon, vagy kopogtak, hogy az alvásomat, illetve a másnapi koncentrációmat potenciálisan megzavarják, tehát sajnos volt ilyenek berészem. Nem túl sok, de azért volt. Úgyhogy, de azért megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy azért a sakkozók nagy többsége felül játszik, és nem próbál asztalalat rugdosni, bár volt olyanra példa, hogy az
asztalalat rugdostak?
Hát volt olyan, nem csak engem, hanem másokat is. Volt olyan, hogy a régi időkben még lehetett cigarettázni, a füstöt a orromba fújni, tehát ilyenek voltak egyszer-egyszer.
Egy gyereknek fogta egy férfi, és, vagy nő, nem tudom, bárki.
Hát,
dohányzott, rágyújtott, és...
Hát akarva vagy akarat, tudatosan vagy tudatlanul, nem tudom, de szóval ilyenek voltak.
Jó, ezek abszolút nem a fair play szabályait
nem, de az hozzá kell tenni, nem ez volt a tipikus, de voltak, vannak olyanok. De én sose próbáltam ilyen úgymond, na, hogy is akarom mondani, tehát az unfair play-t sose próbáltam.
És mi az, ami a fair play kategóriába tartozik még? Tehát mondjuk akkor mondtad a Magnus Carlsen, tehát azért azok a videók, amik róla elérhetőek a neten, vannak ilyen összevágott shortok is, meg reelsek, amelyek azt mutatják, hogy eleve egy nagyon robosztus felépítésű férfi, gyorsan érkezik, gyorsan játszik, nagyon nagy magabiztossággal, legalábbis a képernyőn így jön át, folytatja a játékot. Most, hogyha ő erre nem is játszik rá különösebben, elég egyértelmű, hogy nagyon hatékonyan képes szerintem megtörni bárkinek adott esetben
a
magabiztosságát.
Hát erre a Kasparov volt ennek a mestere, nagy mestere, ő is nagyon magabiztosan jött, akkor volt jelek, hogy amikor már úgy érezte, hogy jól áll, úgymond nyerve van, levette az óráját, oda rakta az asztalra. ő ezt mesteri módon űzte. A Magnus szerintem ő ezt nem ilyen tudatossággal csinálja, ő csak ilyen, ő tényleg, én jól ismerem Magnust, ő nagyon ilyen genuine, tehát ilyen, olyan, amilyennek látod, tehát ő ezt nem megjátsza, ő ezt nem azért csinálja szerintem, hogy ő ebből előnyt faragjon, ő így jön, ő így öltözik, ő így... hogy mondjam, ő nem szégyel semmit, hogyha kell, akkor éppen így fekszik az asztal.
Igen.
Szóval ő nem játsza magát. Ő ilyen. Jó, rossz, de ő ilyen.
Ugye igazából a könyvedben hosszan nem írsz róla, említed őt, de személyes élményekről nem fogalmazol meg vele kapcsolatban különösebben semmit. Van esetleg bármilyen olyan sztori, amit szívesen elmondasz, amikor kiadád a kapcsolatotokat?
A Magnusszal... Hát persze, amikor talán arról írok is a könyvben, a SPICE, tehát a nevemet viselő intézmény keretében meghívtuk, amikor St. Louisban járt, akkor a Webster Egyetemen voltunk már, és Magnusról azt kell tudni, hogy óriási sportrajongó, és nagyon fontos része az életének a sport, különösen akkor még 10-1-nehány évvel ezelőtt feltétlenül az volt. És sakkversenyei alatt is igényelte azt, hogy ő focizzon, vagy kosarazzon, vagy teniszezzen, vagy akár éppen mind a hármat ugyanazon a napon. Az egy nagyon kedves emlékünk, amikor ugye én egy egyetemi csapatnak voltam a főedzője, és ő kérte úgymond, hogy biztosítsunk neki sportolási lehetőséget, és ezt az egyetem keretein belül meg is szerveztük neki a foci meccset, a kosár meccset. Fantasztikus volt egyébként, hogy a óriási hőségben, ilyen 30-35 fokos hőségben focizott vagy másfél órát, már mindenkiről csorgott a víz, stb. Már fáradtak voltak, pihenjünk már. Inget cserélt, na, jöhet a kosár. Tehát ez nagyon jól demonstrálta azt, hogy ő mekkora energiával rendelkezett, különösen akkor, 21-nehány évesen, és azt is, hogy mennyire fontos a legjobb sakkozóknak az, hogy jó fizikai állapotban is legyenek, igen, nem csak az, hogy a megnyitásokra emlékezzenek.
Szeretnék kérdezni a sakk figuráknak a hatalmi hierarchiájáról. Mert szerintem nagyon érdekes az, hogy alapvetően mindegyikhez ilyen, tehát a királynőt leszámítva igazából mindegyikhez férfi attribútumokat lehet társítani, vagy már az elnevezésükben ezt lehet olvasni ki belőlük, vagy pedig a kialakításuk miatt alapvetően férfi attribútumokat társítanak hozzá, kivéve a királynőhöz. És nagyon érdekes az, hogy miközben meséltél arról, hogy mennyire nagy hátrányban voltak, vannak a női sakkozók a sakkvilágán belül, a királynőnek van egy ilyen nagyon erőteljesen megkülönböztetett jelentőséget. Egyrészt a király szánalmas, a magatehetetlen, ő magát megvédeni képtelen, tényleg konkrétan az öngondoskodás minimumait sem képes megbiztosítani, alig képes mozdulni, bár mozdulat minden irányba, de mégis hát a leggyámoltanabb figurák egyike. Míg a királynő egy fantasztikusan omnipotens, fantasztikusan dinamikus szereplő. Gondolkoztál-e valaha azon, hogy ez miért alakulhatott így ki, illetve hogy mit ponderezik igazából a sakjátékáról? Vagy mit akar üzenni a sakjátéka valójában a férfinői dinamikákról?
Ez egy nagyon érdekes megközelítés, sőt, arról egy könyvet is írtak, talán vagy 10 éve. Egyébként a vezér csak a 15. század körül nyerte el a mai erejét, illetve lépés korlátait, tehát egy jó 500 évvel ezelőtt a vezér nem volt ilyen erős figura, hát ugye most az a legerősebb figura, ami a legértékesebb bábú a táblán. Nagyon érdekes ilyen megközelítésből, hogy annak ellenére, hogy a nők nem csak a sakban, hanem különösen történelmileg az elmúlt pár száz évben valahol alsóbbrendűként voltak kezelve, ugyanakkor a sakban viszont a legfontosabb, legerősebb figura. Tehát én nem tudom, igazából nem analizáltam soha, de nagyon érdekes megközelítés.
És gondolkoztál valaha azon, hogy milyen nemi mintázatokat erősítenek meg, vagy állítanak magukról ezek a sakfigurák?
Nem igazán. Tehát nekem a sakfigurák, illetve a saktábla, tehát elég, annak ellenére, hogy úgy kezdtem el sakkozni, vagy azért kezdtem el sakkozni, mert megtetszettek a kis sakfiguráknak a kinézetük, úgymond, de azért az elég hamar átalakult arra, hogy az érdekelt jobban, hogy mi folyik a saktáblán, és annak a bonyodalmai és komplikációi, és akkor az valahogy egy kicsit elfelejtődött. Bár például a bástya az szerintem egy nemleges figura, mert az ugye egy tornyot képvisel tulajdonképpen, igen, nem egy karaktert, emberi karaktert.
Hosszan is a könyvben a Bobby Fischerhez fűződő viszonyatokról. Ugye szomorú történet, hogy gyakorlatilag a paranoia és az antiszemitizmusa miatt hát ez teljes egészében eluralkodott rajta, el is izolálta őt ezt a világtól. Ugye heves Amerika kritika is jellemezte őt, és érdekel, hogy te, mint aki Amerikában élsz, volt olyan elem abban, amit ő megosztott az Amerika ellenességéből, amiben láttál megalapozottságot, adott esetben akár azonosulni is tudsz vele a mai nappal?
Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem alapvetően pozitív élményeim voltak a Bobbyval eltöltött időből. Velem általában kedves volt, udvarias volt, olyan is volt még, hogy segített gombát felvágni a konyhában. Én egy időben, mikor átköltözött Budapestre, segítettem neki itt megismerni a várost, beilleszkedni a városba, megszerette nagyon a gyógyfürdőinket, tehát nekünk nagyon sok kellemes beszélgetésünk volt, főleg a sakról. Akkor abban az időben neki az őróla elnevezett Fischer Random sakkal volt elfoglalva, és elég sok játszmát játszottunk is, és analizáltunk és próbáltuk eldönteni, hogy mi lenne a legjobb szabályrendszere ennek. Eleinte úgy játszottunk, hogy ugye a 8 gyalog mögött lévő figurák teljesen random sorrendbe felrakhatóak, sőt, az az első 8 lépés, hogy akármilyen sorrendbe felrakjuk. És akkor szép lassan ezek a kísérletezgetések, játszmák után jutottunk el oda, ahol a mai szabályok megállapodtak, és a mai versenyek ilyen téren folynak, hogy a futó különböző mezőjű színeken kell, hogy induljon, és ezáltal az egész játszma, tehát nem lehet két futó, ami mind a kettő a világos, illetve vagy a sötét mezőkön közlekedik. Azon kívül a király a két bástya között kell, hogy szintén kezdje a játékot, mégpedig azért, hogy megmaradjon a sáncolás szabályának a lehetősége. Mindez azért, hogy minél közelebb maradjunk a tradicionális sakszabályaihoz, és amikor matematikusoktól megtudta, hogy még így is, ezekkel a korlátozásokkal is 960 különböző lehetséges kezdőállás van, akkor rájött és úgy döntött, hogy az éppen elég, mert hiszen az egyetlen célja az volt, hogy minimalizálni a megnyitási felkészültségnek a fontosságát, és a saknak a eredeti, valódi célja visszatérjen, tehát, hogy a két elme, a két harcos csapjon össze, és nem az, hogy kinek van jobb edzője, kinek van jobb komputere, amivel fel tud készülni a megnyitásnak, különösen a első 10-20 lépésére, és akkor ez, mivel 960 lehetséges kezdőállás van, hát nincs olyan ember, aki azt meg tudná mind jegyezni, vagy akár kiellemezni.
Na akkor ezt meg tudod erősíteni, hogy a sakban a megnyitásnak van abszolút továbbra is meghatározó jelentősége.
A tradicionális hagyományos sakban igen, mert mivel hogy megjelentek a mesterséges intelligencia, illetve a sakkomputerek az életünkbe, ezáltal nagyon sok minden kiellemezhető, gyakran akár 10-20-25 vagy még tovább lépésig, vagy még tovább is, és sajnos ez elvesz valahol a sakk igazi céljából és élvezetéből, és ezért találta ő ki, hogy ez megtartaná a sakknak a küzdelmi részét, az érdekes részét és az alap eszméjét, anélkül, hogy az embereknek ezt tulajdonképpen a megnyitással memorizálásával és analizálásával kellene foglalkozniuk.
Erről is akarlak kérdezni, ez valóban elég sötét árnyakat vet a sakk jelenére, jövőjére, de előtte még a pozitívumokról kérdeznének egy utolsó körben, hogy ugye részben a Netflixes vezércsének a megjelenése miatt, részben az online saknak a térhódítása miatt azt is gondolhatna az ember, hogy reneszánszát éli a sportág. Te ebből mit tapasztalsz? Mennyire látod azt, hogy részben a Covid óta az is az összezártság, az elvonultság a világtól, a felfedezése, mondom még egyszer, az online szintének, szóval hogy ez pozitívan hat a sakk világára, látod a perspektíváját a sportágnak a következő évtizedekre, vagy ez most csak egy látszólagos fellángolás?
Én nagyon-nagyon optimista vagyok, pont azok miatt, amiket említettél. A Covid-nak ez a nagyon kevés pozitívuma talán, hogy a bezártság miatt nagyon sokan kezdtek el sakkozni, legalábbis a sakk világ szemszögéből nézve. És a vezércsel sorozat szintén óriási fellendítést adott a sakkvilágnak, és én azt látom, hogy nagyon sok most az ilyen kontakt creator, akik ilyen programokat csinálnak, akik kommentálnak, akik érdekesen mutatják be a sakkot a nagy közönségnek, olyanoknak, akik addig alig sakkoztak, vagy szinte egyáltalán nem sakkoztak. Nagyon-nagyon sok ember kezdett el a interneten online sakkozni, és ezáltal persze, hogy nagyobb az érdeklődés, több a szponzor, nagyobbak a díjak, ez egy nagyon remek láncolat, ami egy pozitív irányba viszi a sakkot.
És az egzisztenciális perspektíva, tehát igazából változott-e abban a helyzetben bármi, hogy igazából ki tud ma megélni a sakkozásból hivatásszerűen?
Nagyon-nagyon sokat változott és javult, tehát szemben azzal, hogy tegyük fel a 80-as években, mondjuk egy Garry Kasparov, aki világbajnoki meccset játszott és nyert, ő milliómos lett, de azon kívül a szakadék óriási volt. Tehát annak idején, hogyha valaki keresett 30-50 ezer dollárt, hát az már nagy sztár volt, top 10 játékos, az is ritka volt. Manapság pedig azért van egy jó néhány sakkozó milliómos, aki milliókat keresett a sakkal, és azon kívül nem csak, hogy a sakk versenyzéssel lehet jól keresni, hanem elég jól lehet keresni, mint sakk edző, illetve kommentátor, vagy streamer, vagy író, vagy előfelsoroltak keveréke.
De akkor ma is alapvetően szponzorációnak és mecenatúrának kitett sportága a sakk?
Hát, mint a sportok általában, ugye azért az feltétlenül része nyilvánvalóan, és az online sakkozás szintén nagyon kibővítette a kereseti lehetőségeket a sakkvilágban megélni kívánók számára, mert akár pizsamából is taníthatják Ausztráliában a tanítványukat a nap akármelyik részében.
Férfinő bérkülönbség jellemzően jelen van?
Még igen, de azért már sokkal kevésbé, tehát ahhoz képest, ami a 80-as, 90-es években volt, sokat fejlődtünk.
És akkor zárásként azt szeretném behozni, amit már te is behoztál az előbbiekben, ami azért érdekes, mert a kreatív szakmákat ma jelenleg kiemelten foglalkoztatja, hogy a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a komputerizáció okán hogyan fognak megváltozni ezek a szakmák, mennyire lesz még egyáltalán szükség az emberi kreativitásra, hogy milyen formában lesz igazából szükség. És azért ezt ti már megtapasztaltátok a sakvilágán belül, mert hogy hát ugye igazából onnantól kezdődően, hogy a Garry Kasparovot 97-ben legyőzte a Deep Blue, azóta jelen van a komputer, mint tényező, mint versenytárs, ami nagyon sajátosan hangzik, de mégiscsak így igaz.
Már nem versenytárs. Azzal fejeződött nagyjából be a versengés a komputerek, sakkomputerek, illetve az emberek között. Akkor lett beismerve, hogy na, ezt elvesztettük, mint emberiség, ezt a csatát. Ugyanúgy, mint ugye a taxival vagy a kocsikkal se versengünk, hanem felhasználjuk őket, mint hogy kényelmesebbé tegyék az életünket. Na, ugyanígy a sakk világában is felhasználjuk, felhasználók vagyunk, és segítőtársként kezeljük, tehát, és fantasztikusan megváltoztatta a sakkvilágát a mesterséges intelligencia, és manapság már szinte nincs olyan sakkozó, aki profi akar lenni, aki ne használná ennek a segítségét, tehát nem mint versenytársra nézünk rá, hanem ellenkezőleg, hanem mint segítőtársra. Kezdődött azzal, hogy voltak ezek az adatfeldolgozó programok, amik szintén nagyon megkönnyítették és felgyorsították a felkészülések folyamatát az embereknek, a sakkversenyzőknek, és most már érdekes módon, és az egy fantasztikus folyamat volt, hogy ahogy átalakult, hogy eleinte nagyon alacsony szinten játszottak ezek a sakkomputerek, és az is csoda volt, hogy képesek gondolkodni idézőjel betéve. Hát mi az, hogy egy doboz gondolkodik, hogy lehet az, és sőt azt mondhatom, hogy a Deep Blue-t is beleértve, vagy később a Google-nek a AlphaZero-ját, ezt alapvetően ezek a nagy cégek nem a sakra, vagy a sak miatt fejlesztették ki, nem azért áldoztak erre több millió dollárt, hanem arra, hogy a sakkon keresztül tudják mérni, mert a sakkban jól mérhető, ugye, vagy nyersz, vagy vesztesz.
Igen.
És ez egész más célokra lettek kifejlesztve, de a sakkon keresztül tudták mérni, hogy hogyan gondolkozik kvázi a gép. És ebben ez a fantasztikus, hogy én emlékszem rá, a 80-as évek legelején még, amikor a legelső sakkomputerenket megkaptuk, a Boris Diplomat névre hallgatott. Hát azt vakon lehetett verni, olyan gyenge szinten játszott még, és ahogy láttuk ezt a folyamatot, én emlékszem rá, Garry Kasparov már talán világelső is volt, amikor még azt mondta, hogy hát a komputerek az nem tudnak gondolkodni, mint az emberek. Ami később ezt módosította arra, hogy na, az én életemben nem fognak úgy gondolkodni, vagy jobban, mint az emberek. Majd később le lett győzve, és be kellett látnia, hogy rosszul ítélte meg, és persze sokkal jobbak ma már a komputerek, mert nem hibáznak, pontosabban számolnak, és érdekes módon az úgymond emberi intuíciót is sikerült imitálniuk. Ez egy nagyon érdekes dolog, és én nem vagyok
egy... Ugyan, bocs, mert pont azt gondolnám, hogy egyébként a Kasparovnak annyiban igaza van, hogy nem gondolkodni tanultak meg jobban a gépek, hanem egész egyszerűen olyan számítási teljesítményre képesek, amely olyan kombinatorikai összefüggéseket látnak meg, amire lehet, hogy az emberi agy már nem alkalmas. Nem vagyok szakértője a témának, csak ezt feltételezném. Hol látod az emberi intuíció imitálásának, vagy mimelisnek a képességét?
Igen,
hol?
Ez az óriási különbség a mai mesterséges intelligencia, illetve a régebben úgymond brute force, tehát, hogy a régi komputerek csak számoltak. Aha. Én ide lépek, te oda lépek, és akkor kihoztak egy végeredményt, hogy ez a változat ilyen értékeléshez vezet. A másik meg amolyanhoz, és akkor ez jobb, az rosszabb. De most valahogy ez sokkal absztraktabb. Én nem értek hozzá, megmondom őszintén, de ahogy nekem ezt a fejlesztők, tudósok magyarázták, tényleg valahogy megtanultak gondolkozni.
Másként teszem fel a kérdést. Nem tette ez monotonabbá, vagy egységúbbá egy professzionális sakkozónak az életét? Mert arra gondolok, hogy nyilvánvalóan ma, laikusként mondom, a tréningnek része kell, hogy legyen az, hogy elemzik, akár adott esetben mesterséges intelligencia által is egy ellenfélnek a stratégiáját, adott esetben megnézik, hogy milyen típusú taktikai, stratégiai megfontolások vezették őt, és innentől kezdve valószínűleg erre kell alapvetően optimalizálni mindig az adott játékosnak a saját maga teljesítményét, amivel nem azt mondom, hogy ez örömtelenebb verzió, csak nagyon más típusú képességeket mozgat meg, mint mondjuk amiket nektek kellett.
Igen, és amikor azt mondtam, hogy nagyon megváltozott a sakkvilág, akkor pontosan erre utaltam, hogy megváltozott, mert amikor a mi időnkben...
De mechanikusabb is lett, bocsáss meg.
Igen, és valahol ezért is kezd népszerű lenni a Fischer által bevezetett vagy javasolt variáns, amin én dolgoztam vele, vagy gyakoroltuk, mert az emberek sokan belefáradtak abba, hogy nyomogassák a gombot, vagy az egeret éppen a komputerükön, és analizálják, mert ez főleg a megnyitási szakaszáról szól ugye a játszmának, és én a profisakról beszélek, persze nem a amatőr sakkozók, azok továbbra is ugyanúgy tudják élvezni a tradicionális sakkot, de én a profikról beszélek, mert ott elengedhetetlen, hogy ne kerüljön az ember hátrányba a felkészülésnél, hogy használja ugye a gépeket. Uh-huh. És az viszont, ahogy mondtad, hát monotonná teszi, kicsit unalmasabbá teszi.
Ugye Magnus Carlsen is erről beszélt, hogy objektíve unalmasabb a sakk. Igen. Te is ezt látod?
Igen. Tehát nem a sakk unalmasabb, hanem egy profi sakkozónak a felkészülési folyamata unalmasabb, mert kevesebb kreativitást hagy, mert hát ugye mindenki arra kíváncsi, hogy mi a valóság, mi az igazság, a bonyolult helyzetekben is, és hát sajnos, hogy azt kell beismernünk, hogy a komputerek a esetek döntő többségében a jobb döntést hozná, mint akár a legjobb humán sakkozók.
És akkor zárjuk ezzel, hogy szerinted mi az a lecke, amit a sakk 21. századi fejlődéséből érdemes megjegyeznünk nekünk?
Hát szerintem sok leckét, azt, hogy fontos analizálnunk, és ne hirtelen következtetésekbe ugorjunk, hanem legyünk megfontoltak, analizáljuk az egész helyzetet, nem csak részigazságokkal, vagy résztényekkel. Tehát szerintem ez talán a egyik legfontosabb tanulnivaló a sakkból, hogy a sakkozók ezt úgymond automatikusan gyakoroljuk nap, mint nap, hogy analizálni, és az egész, minden információt figyelembe véve, és csak azután megfontolt döntéseket hozni. Talán ez egyik legfontosabb, amit...
Stratégiai lehet. Nyugalom gyakorlata?
A nyugalom, a higgadtság, a türelem, a kitartás, ezek mind alapkövetelményei annak, hogy valaki sikeres sakkozó legyen.
Polgár Zsuzsa, fantasztikusan inspiráló és élvezetes volt veled beszélgetni. Remélem, hogy a nézőink számára is legalább annyira az volt, mint nekem ez a több mint másfél óra. Nagyon köszönöm a lehetőséget, köszönöm az idődet, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Polgár Zsuzsával, ahogy azt a legelején már mutattam, Lázadó királynő, ez a magyarul nemrég megjelent kötetének a címe, kapható a könyvesboltokban és online is, a leírásba belinkeljük majd azt a linket, amelyen keresztül be tudjátok szerezni, hogyha eddig még nem tettétek volna meg. Ha pedig újak vagytok a csatorna számára, akkor egyrészt üdvözöllek benneteket, iratkozzatok fel annak érdekében, hogy ne maradjatok le a további hasonló tartalmainkról. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek pedig lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várlak benneteket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.